vérfogyasztás tilalma, melynek fogyasztása más formákban is megnyilvánulhat, mint például véradás, vagy akár a szervát ültetések. Olvasom 3. Mózes 7. fejezet 26-ből, és semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken, se madárnak, se baramnak vérét. A Biblia elmondja e tilalom lényegét, ami abban áll, hogy a vér nem más, mint a lélek hordozója. A zsidóság a mai napig nagyon szigorú és pontos eljárással kezeli a húst, hogy abból semmilyen szinten vér ne kerülhessen a tányérjába. Húsok áztatása langyos és sós vízben, nyílt láng fölött való kisütése, stb. A vérelfogyasztásának tilalma a vadság és az erőszakosság szellemiségének távol tartását célozza elsősorban. A vér látványa, az azzal való folyamatos érintkezés és fogyasztása kinyithat olyan kapukat, ami akár az ember és ember, vagy ember és állat elleni erőszakhoz, háborúskodáshoz és kegyetlenkedéshez vezethet. Köztudott az is, hogy a legtöbb pogány szertartáson a vérfogyasztás áll a kultusz középpontjában, amikor a szellemvilággal kapcsolatot igyekeznek létrehozni. És ismeretes az is, hogy kutyának vagy bármiféle állatnak nem ajánlott nyers, azaz véres húst enni adni, hiszen az hamarosan megvadulna és vérengzőssé válna tőle. Mi tehát a vér? A vér fogyasztása nem kevesebb, mint az azt fogyasztó személy démonizálása. Minden babonát félretéve elmondhatjuk, hogy a vér elfogyasztása az adott élőlénynek lelkével egyfajta azonosulást eredményez. Ha bárminek a vérét, akár fizikálisan is megissza az ember, az adott élőlény lelkének a másik testbe való bejuttatása az azt fogyasztó illető egyszerűen démonizáltá válik. Ez az oka a tiltásnak. A pogányok tudatosan alkalmazták ezt a módszert, hogy elsajátítsák azoknak az élőlényeknek a tulajdonságait, akár emberét is, akiknek a vérét itták. Ez a spiritizmus és a boszorkányság egyik lényege. A szervek átültetése meglehetősen hasonló eset. Manapság sok olyan tanúvallomást ismerünk szerv átültetett, úgynevezett gyógyult emberektől, akik arról számolnak be, miként változott meg az ízlésviláguk, amióta idegen vesét ültettek a testébe, illetve milyen idegen emlékek kerültek be elméjükbe, miután szívátültetésen mentek keresztül. Gyakran a halott, vagy még életben levő donor ízlésvilágát, sőt sok esetben a konkrét emlékeivel él tovább az az ember, akibe új szívet vagy vesét ültettek át. Itt is láthatjuk, hogy az emberi tudományokkal ellentétben a bibliai kinyilatkoztatások ismét a végső igazságnak bizonyulnak. A tudományok megpróbálták elhitetni velünk, hogy a szervek egyszerűen önmagukban élettelen sejtszövetek, puszta szervezeti mechanizmus fogaskerekei, amelyek semmilyen metafizikai funkciót nem töltenek be. Most ismét megvan a bizonyíték arra, hogy még ebben a témában is a Bibliában rejlik az igazság. Mert Elohim igéjében azt olvashatjuk, hogy ő a szívek és a vesék megvizsgálója. Nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a szervek nem tekinthetők egyszerű pumpáknak vagy más biológiai szűrőknek, hanem a fizikai munkájukon túl egy nagyon pontos lelki és szellemi funkciójuk is van. Ahogy olvassuk Jeremiás 17:10-ben, én Jahua vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek mindenkinek útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Úgy tűnik itt nem puszta szimbólumról van mégsem szó, ahol az örökkévaló mélyreható átvizsgáló munkáját emelik ki azáltal, hogy a belső szerveink vizsgálójaként jelenítik meg, hanem ezek a szervek konkrétan központjai bizonyos testi, lelki, emberi vágyaknak és gondolatoknak. A veséről tudjuk, hogy kívülről megérintve, simogatva a szexuális vágyat gerjeszti. A szív pedig, a beszámolók alapján, az emberi emlékezet egyik központja az aggyal együtt. A világi tudósok megfigyelései és kutatásai alapján már rég köztudott, hogy a gyomor az agy közvetlen társa és kiegészítője. Rájöttek, hogy ugyanazok a neuronok és azok közötti szinapszisok léteznek a gyomorban, mint amilyeneket az agyban találunk. A gondolkodás és a kognitív tevékenység itt ugyanúgy aktív, mint az agyban, illetve a két szerv folyamatosan kommunikál és együttesen működik. Ezért sem mindegy, hogy mit teszünk és iszunk, illetve a böjt és a lelki-szellemi tisztulás összefüggése is jobban érthető innentől fogva. Mit üzen ez számunkra a hétköznapokban? Azok számára, akik alapjából idejét múltnak tartják a törvényt, így a Tórát, azaz az Ószövetséget, még Pálnak félreértelmezett szavai közepette is ott szerepel a vérfogyasztásnak a tilalma, mint egy legalapvetőbb törvény, melyet mindenkinek be kell tartania, függetlenül attól, hogy zsidó vagy sem, akár krisztusi, akár nem. Mert tetszett a Szent Szellemnek is nekünk, hogy ne tegyünk több terhet rátok ezeken a feltétlenül szükséges dolgokon felül, hogy tartózkodjatok a bálványaldozati hústól, a vértől, a fulladt állattól és a paráznaságtól. Jól teszitek, ha ezektől őrizkedtek. Legyetek egészségben. Apostolok cselekedetei 15-28-29. Mely beszéd azoknak az újonnan született görög származású testvéreknek szól, akiket a zsidók azonnali és farizeusi, azaz önerőből és betű szerinti törvény betartására buzdítottak. Az újszülöttnek is abban a szellemi korban, a legelejétől kezdve tartózkodnia kellett a feljebb felsorolt dolgoktól, melyek között ott van a vérfogyasztás is. És azon túl, hogy kerüljük a véres hurkát, a sült vért, a vérrel kevert tojásrántottát és egyéb efféle ételeket, van-e bármiféle dolog, amire figyelnünk kellene? Érdemes esetleg nekünk is úgy kezelni a húsféléket, mint a vallásos zsidók, sós vízben áztatni néhány percen keresztül, stb. Úgy gondolom, hogy nem fog megártani valóban. De van sajnos és ezen túl a vérfogyasztásnak egy sokkal sunyibb és annál súlyosabb változata, mely a Jehova tanúin kívül szinte az összes keresztény embernek elkerüli a figyelmét, illetve a eszébe is jut, talán hárít, hiszen többségükben nem kizárólag Elohimban bíznak, hanem az orvosban és az orvosságban is. Nem másra gondolok itt, mint amikor a vért nem is a szájon keresztül viszi be az ember saját szervezetébe, hanem közvetlen, intravénás módon kapja az úgynevezett vérátömlesztés által. Amikor utoljára jártam kórházban egy kisebb műtét miatt jó néhány évvel ezelőtt, visszautasítottam annak a bizonyos hozzájáruló nyilatkozatnak az aláírását, melyet az orvos odahozott a műtét előtt. Azonnal megkérdezte, hogy Jehova tanú vagyok-e? Miután elmondtam, hogy Jeshua Elohimi voltát tagadó bármilyen szektához semmi közöm sosem volt, hozzátettem, hogy bizonyos dolgokban sajnos rajtuk kívül semmilyen keresztény irányzat nem tanúsít megfelelő magatartást ez ügyben. És ilyen például a vérátömlesztés visszautasítása, mely minden krisztusi tanítványnál nem kellene, hogy kérdésként bármilyen formában fölmerüljön. Ugyanez a helyzet a fent említett szerváltüttetés esetében. A hit hiányának és a tudományban vetett túlzott bizadalomnak van egy nagyon világos határa, egy vörös vonal, mely a vér és természetesen a belső szervek vörös színe, amelyeket semmilyen körülmények között nem szabad egyik testből a másikba átvinni vagy átültetni. Ezek a dolgok annak az egyénnek a kizárólagos tulajdonai, aki ezeket a teremtőtől kapta. Bármilyen beavatkozás ezen a szinten Jehoshua teremtő munkájába való közvetlen belekontárkodását jelenti. A szervadományozás az emberi élet emberi módon történő megmentése érdekében egyben ugyanannak a Jehoshuának, a megváltó munkájának lábbal tiprását jelenti. aki az egész emberiségnek ajándékozta nem csak egy vagy több szervét, hanem az egész testét és az egész személyét. Ezt az áldozatot, amelyet nem csak azért hozott, hogy megváltson bűnös állapotunkból, hanem azért is, hogy akár minden betegségből meggyógyítson bennünket, amennyiben akaratában van, és amennyiben a beteg és annak szeretteinek a hite elég erős. Egy igen fájdalmas ponthoz érkeztünk, de minden felelősséget vállalva ki tudom jelenteni, hogy bárki ilyen helyzetbe kerül, semmiképp nem vállalhatja ezen megoldások bármelyikét. Ha Elohimhoz intézett imáink, kézrátételes, Jesua nevében való gyógyítás és helyreállás kéréseinkre nem szabadulunk halálos állapotunktól, bár rendezettek vagyunk és nem próbaként kaptuk, vagy vétkeink, engedetlenségeink következményeként engedi meg számunkra, akkor el kell akár fogadni, hogy Elohim adta, most pedig Elohim visszaveszi, akár a saját vagy szeretteink életét. Arról nem is beszélve, hogy kinek van joga kijelenteni, hogy egy személy halott, és mikortól visszafordíthatatlan ez az állapot. Mert a szerveket nagyon röviddel agyhalálunk után, a végső biológiai halál előtt szedik ki az elhunytból, éppen azért, hogy a lehető legfrissebb terméket kapják, ha szabad így fogalmaznom. Az ember itt is bíróvá válik, és fölhatalmazza magát, hogy élet vagy halál ura legyen, saját és mások élete felett. És arról sem feledkezzünk meg, hogy az Elohim képére teremtett ember testéből bárminek eltávolítása a hamvasztáshoz hasonló cselekedet, amelyet az ember legerőszakosabb és pusztítóbb beavatkozása saját maga a teremtés koronája ellen. Öngyilkosság, sőt, a gyilkosságnál is több, mivel a föltámadásra várakozó testek megsemmisítése szimbolikusan olyan, mintha a második halált önkényesen előrehozná és megsürgetni az ember, hogy az első halál pillanatában azzal egyidejűleg az is megtörténjen. Ezt a gyalázatos szokást még az úgynevezett protestáns kereszténység is minden lelkiismereti probléma nélkül máig és folyamatosan gyakorolja. De ha újjászületett vagy, a te véred a bárány vére által megtisztult, és Ruach HaKodes az, a Szent Szellem, aki áramlik azon keresztül. Ruach HaKodes templomában pedig más vért, disznó és egyéb idegen szellemiségű vagy akár más újjászületett testvérünk vérét bevinni saját testedbe, egyenesen a templomod megszentségtelenítését eredményezni. Ahogy említettem, még a testvérnek vérét sem természetesen, mivel saját vérében ő maga is benne van, mint ember, új ember ugyan, mégis más lélekkel rendelkező egyén. Még odáig is elmentem gondolatban. Mi van, ha az ember saját vérét teszi félre egy esetleges későbbi vészhelyzet esetére? Egy kórházba lefagyasztja és ott marad, tárolják neki. Na most azon túl, hogy önmagában a gondolat is súlyos hitetlenségre val, ezért csak a föltevés szintjén mertem egyáltalán ezt gondolatilag is átvizsgálni, saját régebbi vérünk is egy korábbi szellemi lelki állapotunk lenyomatát hordozza, mely állapottól remélhetőleg már tovább léptünk a megszentelődés folyamata által. Még ez esetben is saját korábbi, így tisztátalanabb vérünkkel visszafertőznénk magunkat, és visszaesnénk egy előző szellemi állapotunkhoz. Szóval ismét egy tipikus furfangos zsidó gondolatmenet, mely méltó helyet foglalhatna el a Talmudban is akár. Elohim őrizzen, már van benne elég butaság, így is nem, hogy még ezt is hozzáadnánk, de amely egyértelműen szemlélteti, hogy idegen vér vagy bármilyen más emberi testrész elfogadása semmiképpen sem járható megoldási Jehosua tanítványai esetében. A lényeg, hogy ne tegyék, ahogyan Pál is figyelmeztetett mindannyiunkat. Hanem mit tegyünk helyette? Forduljunk a főpaphoz. Az Ószövetségben is igen konkrét törvények vannak azzal kapcsolatban, mitevő legyen az ember, amikor megbetegszik. Semmiféle orvosról nem volt szó ekkor sem. A főpaphoz kellett fordulni, amikor bármiféle poklosság megjelent az emberen, állaton, vagy a házakon, vagy egyéb tárgyakon. Ezek a betegségek mindig akkor jelentek meg, amikor az adott személynek, családnak, közösségnek rendezetlenségei voltak. Így következményként, mondanám inkább, látható jelként megjelent a betegség testi szinten is, hogy észrevegyék a szükségét annak, hogy elsősorban szellemi síkon rendeződjenek. Az Ószövetségben is megfigyelhető, hogy a betegség megjelenése gyakran az engedetlen király megjelenésével volt összefüggésben. Amikor Júda vagy Izrael adott királya engedelmességben járt Elohim előtt, addig semmilyen betegség, sem éhínség, sem háborúság föl sem merült a királyságban. A tórai ígéretről van szó, miszerint a törvényszegés, az engedetlenség és a lázadás következménye azok a csapások, melyek az 5. Mózes 28. fejezet 15 és 45. vers között olvashatók. És mivel az ószövetségi zsidó nép társadalmi rendszere és törvényrendje közvetlen modellje annak, miként kellene Krisztus testének fölépülnie és működnie, az üzenet ma is ugyanaz, mint akkor, és még annál is inkább, mivel ismerjük a Mesiást. Ha gond van, kizárólag főpapunkhoz, Jehosuához fordulhatunk. Előfordul, hogy annyiban vagyunk csak rendezetlenek, hogy egy adott szellemi állapotban vagy korban leállunk, és nem akarunk, nem tudunk, vagy nem látjuk szükségét annak, hogy tovább lépjünk. Külön kegyelem is lehet a betegség és más csapás ezekben a helyzetekben, hiszen ha belülről valami oknál fogva nem vagyunk képesek vagy hajlandók venni a szellemi üzeneteket, melyet Ruach HaKodes közölni akar velünk, akkor ő átlép a fizikai síkra, és ott jelez, mert azt minden esetben észleli az ember. Ahogy a közmondás is szemlélteti, amíg a saját bőrén nem tapasztalja az ember. És ha átmenjünk a rendeződésen, és az atyával ismét rendezzük az apró, kisebb problémáinkat és kapcsolatunkat, akkor részesülünk azokban az áldásokban, melyek az előző részben 5 Mózes 28, 1-től 14. versben olvashatók. És most lássuk, hogyan is történik a főpaphoz való fordulás. Igyunk mégis vért. Mégis létezik a Bibliában egy másik parancsolat, mely szerint, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én föltámasztam azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. János evangéliuma 6, 54-55. Jehosua szavai az új szövetségből egyértelműek, és látszólag ismét ellentmondanak az atya parancsával, miszerint semmilyen vért ne fogyasszatok el, még a pászka bárányét sem volt szabad elfogyasztani. Igen, Jehosua a bárány vére az egyetlen, amit szabad, sőt muszáj elfogyasztani és részesülni belőle, hogy az ember elnyerje az örök életet. Az ő vérének fogyasztása az egyetlen, ami megengedett és immár megparancsolt, hogy vele történjen meg az azonosulás és az átszellemülés. Az ő szellemének kell átitatni a teljes lényünket, hogy a bűntől és az abból származó haláltól megszabaduljunk. Az ő szelleme az egyetlen, amivel szabad, sőt kell azonosulnunk valamennyien. Ez természetesen nem a jegyek átlényegüléséről szól, a transzubstanciáról, melyet néhány egyház gyakorol a mai napig, az egyetlen áldozatra nem megemlékezvén, hanem azt önhatalmulag újra és újra megismételvén Elohimokat játszva. Ezek az esetek egyébként ismét az emberi vér és bálvány áldozatok kategóriába esnek, mely azonosan spiritista jellegű, mint bármilyen más vér és áldozatos pogány szertartás. Hanem én arról beszélek, hogy bűnbánatra jutni, megtérni, alámerítkezni vízbe, majd megkapni a Szent Szellemet és újjászületni, és ezek után megemlékezni az úrvacsora által, a jegyek és a kovásztalan kenyér elfogyasztása által, arra a vérre, ami szellemi értelemben már bennünk van. Az orvostudomány is ismeri azt a betegséget, mikor születése után egyes újszülött gyermeknek szükséges lecserélni testének teljes vértartalmát, mert a két szülőnek két összeférhetetlen vércsoportja miatt valamiféle önpusztító folyamat azonnal beindul, mely a gyermek halálát okozza órákon belül. Mi mindannyian ilyen káros szellemi vércsoporttal születünk anyáinktól. A bűn következményét és annak átkát örököljük Éva és Ádám óta, melyet magunkkal hozunk, mikor megszületünk. Azonban van lehetőségünk ezt a vérátömlesztést, ezt a transzfúziót elvégezni, elvégeztetni magunkon, Jehosua vére és újjászületésünk által. Mikor szellemben újjászületünk, nem történik más, mint ez az orvosi beavatkozás. Ez immáron szellemben történik, és megszentelődés folyamata a neve. Amikor minden régitől a Szent Szellem, a Messiás szelleme, mint vér, kezd belénk áradni, és fokozatosan kiszorítja a régi vérünket, és annak helyére özönlik be. Mikor a törvény által megítél, kegyelmet ad, és életünknek azt a részét hatalma alá veszi, akkor új vérrel, azaz Ruach HaKodesszel töltődik föl. Mikor a sátán uralmát fokozatosan kiszorítja, hogy ő vegye át az uralmat felette, így válik az óember új emberré. A vízkeresztség után jön a tűzzel tisztítás, majd vérrel való keresztség, mikor az uralomváltás is megtörténik. Olvasom János első leveléből, 5. fejezetben. Ő az, aki víz és vér által jött, Jehosua HaMesia, nem csak víz által, hanem a vízzel és a vérrel. És Ruach, a szellem, az, aki bizonyságot tesz, mert a Ruach az igazság. Mert hárman vannak, aki bizonyságot tesznek, a szellem, a víz és a vér, és ez a három egy. Taggabb értelembe véve, ez a vérátömlesztés vagy lecserélés nem más, mint a szelíd olajfába való vissza vagy beoltatás folyamata. Lásd Ezékiel proféta 35. fejezetét egészben, és Pál szavait a rómaiakhoz írt levelében, a 11. fejezet 24-25. Versben. Miután az ág be- vagy visszaoltatik, a gyökérben levő nedv fokozatosan kiszorítja az ágban összegyűlt régi, idegen nedvet, hogy helyét átvegye és abból éljen tovább. Egyének újjászületése, kereszténység megújulása, Krisztusivá és egyre Krisztusibbá válása.